15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett utálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.
Dávid Zsoltár, a 15. Zsoltár, mint a első sorban is bizonságunk van erről. Most, amikor ez a Zsoltár elém került, akkor három gondolat, három tény került a szemem elé. Vagyis a Zsoltár arról szól, hogy ami az első verseiben benne van, ki tartózkodhat, ki lakhat. Most aktualitásként azért hozzáteszem, hogy tartózkodni és lakni csak akkor lehet, amikor valahova bemegyünk. A bemegyünk ma is aktuális, hiszen bemegyünk egy esztendőbe, mások bemennek egy házasságba, bemennek, sok helyre be lehet menni, és vannak ilyen pillanatok, vannak ilyen pontok, amikor fel kell tenni a kérdést, valójában bemehetünk-e? Egy új esztendőbe belemenni az természetes dolog, hiszen tőlünk függetlenül az idő megy, a dátumok változnak, az évek jönnek, mennek, tehát be kell mennünk. És ebben esetben mindjárt kérdéses az, hogy mit szól hozzánk Dávid Zsoltára, ami természetesen nem egy időről szól, hanem önmagáról is egy vallomás. Hiszen önmaga teszi fel a kérdést, hogy ki mehet be a sátorba, ki lakhat az Úr hegyén, és az természetesen önmagának a megvizsgálása, hiszen az életét önmaga mindenki tudja, Dávid is tudta, hogy ki mehet be a sátorba, vagyis a templomba, ki végezhet papi munkát, vagy mehet a papokhoz, nem mindegy, tartózkodás lehet rövid és lehet hosszabb. És ki az, aki az Úrnak a hegyén, az Úrnak, vagyis Isten uralmának a letéteményese, ki az, aki végezheti azt a feladatot, ami a papi szolgálaton túl, immáron királyi szolgálat is. És amikor erről gondolkodunk, akkor el kell jutnunk odáig, hogy rólunk is szól ez ugyanez a Zsoltár. Hiszen nem csak egy új esztendő, de az életünk sok részében van, hogyha bemegyünk valahova, méltóak vagyunk-e, alkalmasak vagyunk, egyáltalán van-e lehetőségünk bemenni? Van-e lehetőségünk ott lenni? Például kezdjük az elsővel, ki tartózkodhat a sátorban. A sátor ebben a pillanatban, amit akkor írta Dávid ezt a Zsoltárt, nem a templomról szólt, hiszen a templom még nem létezett, azt a fia építette föl. Így érthető az, hogy ki mehet be a sátorban, az Isten elé ki mehet, ezzel a fogalommal próbáljuk helyettesíteni. Ki az, aki megjelenhet Isten előtt? Ki az, aki tartózkodhat? Ki az, aki oda mehet Isten elé? Ki az, aki Isten előtt végzi a papi szolgálatot? És ez a kérdés bizony számunkra is nem kis kérdés. Hiszen olyan sokszor megyünk Isten elé, olyan sokszor megyünk oda imában, oda megyünk hálaadással, oda megyünk, az a napi áldozatainkat úgy ösztönösen megtesszük, de tartózkodni kell ott Isten előtt. Nem oda menni, oda biggyeszteni valamit, hanem ott tartózkodni. Ki tartózkodhat? Úgy gondolom, hogy nem szükséges most az egész felsorolást újra elővenni. Most csak néhány részletet veszek elő. Tehát, aki igazságban jár, szereti szellemben az igazságot. És már is elkezdhetnénk az önvizsgálatot is. Valóban az én igazságom egyenlő Isten igazságával? Valóban az agyamnak, a tapasztalatának az igazságai az, amit emberi és testi igényemnek megfelelően hangoztatok, vagy magamra kötelezvényként alkalmazok? Vagy a kettő egyezik Istennek az akaratával, Isten igazságával, hiszen mi nekünk mindig van igazságunk, sőt hajlamosak vagyunk más igazságát elfogadni, sőt mindig a legkedvezőbbet, ami a testünk, lelkünknek a vágyainak kielégítő, azt fogadjuk el. Arra vágyunk, azt alkalmazunk, és szellemben azért nem mindegy, hogy a világ szellemiségét, vagy magát Isten szellemje, maga a Szent Szellem általi igazságot szeretjük. Szeretjük az igazságot. És már is mehetünk tovább, mi az, hogy igazság? Az az igazság, ami gyakorlati tevékenység Istennek, az embernek és a világ urának az összehangolt léte, amikor Isten törvénye megvizsgál bennünket, a Szent Szellem megmutatja, mi bűnvallásban ott vagyunk, bűnbánatban, és a kegyelem részesekként a bűnbocsánat által megyünk tovább. Valóban úgy érkezünk-e oda, hogy ja Istenem, ez a bajom, és nincs rendezve ember és ember között a viszony? Mert az én igazságom nem mindig ugyanaz, mint másik embernek az igazsága. Az első kritériumot már is nagyon jó lenne megvizsgálnunk. Jó lenne megvizsgálnunk, hogy valóban Isten akaratából megyek elé, vagy Isten akaratát megélve, őt áldva hálaáldozatot teszek, vagy Isten akaratát ismerve, bűnbánat miatt megyek oda, mert az igazságot keresem, és az igazságot szeretnék járni. A felsorolásban természetesen ott van rágalmazás, ott van sok más, ami minden, mind arra mutat, hogy nekünk bizony van másik igazságunk, és a mi igazságként éljük meg a saját vágyainkat. Mindegyiknek a felsorolta költ van önző célja. Az én. Az én igazságom az én uralmamra is rámutat. Akinek igazsága van, az uralkodni akar. Aki uralkodik, annak van egy saját igazsága. Minden királynak, minden ideológiának van egy saját igazsága, és mindig uralomra vezet. A saját igazságok, saját uralmak, a mások által elfogadott igazságok, mások uralmának a növelése, amelyek részese vagyunk, vagy alattvalói vagyunk. És a gyalázkodás. Talán ma már ez a szó nem jelent semmit. Nem sokat jelent legalábbis, hogyha visszaemlékezek néhány évtizedre, ha valaki gyalázatosan viselkedett, akkor bizony ennyit jelentett, hogy vagy parázna volt, gyalázatosan a családnak a hírnevét rongálta, vagy teljesen eltért és ellenement a családjának. Gyalázatos módon hitetlenné vált, gyalázatos módon kommunista lett, és sok mindent mondhatnék, ami olyan gyalázatos volt annak idején. Ma már semmi nem gyalázatos, ma már szinte minden szabad, de azért gondoljunk bele, Isten előtt még mindig, én úgy gondolom, gyalázatos, hogyha valaki parázna, lélekben, szellemben, és akár testileg is. Bizony gyalázatos dolog. Gyalázatos dolog az, amikor Krisztus testére, a épülő testére bárki szégyent hoz, mert másképpen érez, más szellemiség vezet, és mégis ott van. Vagy elment, vagy úton van. Gyalázatos. Gyalázatos a paráznosság, hogy mindenkivel mindenütt, keresztbe, hosszába, minden alkalommal, gyülekezetbe, programon, fesztiválon ott vagyok, azonosulok, kiveszem az élvezetet, és gyakorlatilag nem érek abban, ami Krisztus uralma. Gyalázatos ez. Sorban érdemes lenne tehát valamennyit átvizsgálnunk. Oda mehetünk-e? Hiszen amikor egy új évbe bemegyünk, amikor egy új házasságba, bármibe bemegyünk, ezt a vizsgálatot meg kell tennünk. Bemehetek-e? Mert a bemenetel úgy kezdődik, hogy először a sátorba kell bemennem. Először a templomba kell bemennem, ahol meg kell tennem a bűn áldozatait, a bűnök okán áldozatot kell tenni, ahol van háladás áldozata, ismerik az áldozati rendeket, miért is kell örülni, boldognak lenni, és mitől lehetünk a teljes örömbirtokosai, hogy megkapjuk a békességet és Isten akaratát, hogy tovább léphessünk. Hova is léphetünk tovább? Oda az Úrnak szent hegyére. Érdekes ez a kérdés, mert amikor ez a Zsoltár elém került, akkor most felmerült bennem, mi az, hogy szent hegy? Melyikről szól ez? és amikor a sátorról és a szent hegyről szól, akkor teljesen érthető előttem, hogy két uralomról beszél Dávid, aminek a helye akkor még nem működött, akkor még nem épült meg a Salamon által később megépített templom. A sátor és az úrnak a szent hegye jelképezi a papi és a királyi hatalmat. Ki lehet a királyi hatalom alatt? És nem Dávid királyságáról van szó, hanem Isten királysága. Az Úrnak a hegyén lehetsz király. Az Úrnak a hegyén lehetsz király, ami király szó nem azt jelenti, hogy koronapalást és egyebek, hanem önmagadnak az ura, Krisztus által, a világ ura által, önmagadban lakoznod, a családodban, amit Isten adott feladatot, nem uralkodóként, de magának a messiás képviselőjének és Isten akaratának a beteljesítőjeként, gyakorlójaként ott kell lenned azzal a hatalommal, ami nem a te hatalmad. És ha adott Isten számodra más ilyen feladatot, akkor Isten az Úrnak a szent hegyén vagy, ott lakozol, mert Isten azt akarja, hogy lakozzál, és ne tartózkodjál. Isten egy állandósult életet akar adni a király uralma alatt, a király parancsát és a király uralmát ad tovább, vitt tovább, figyelj a királyra, az ő rendeleteire, élvezd mindazt, amely királynak a hatalmával jár, mindazt, amit az alattvalóknak ad, azt a békességet és minden-minden ajándékot, amit egy király ad, élvezd és add tovább gyermekednek, családodnak, mindenkinek, aki fölé helyezett Isten, az ő teremtési rendjében kitartózkodhatott. És ugyanez a kettő, a papi és a királyi hatalom összefügg, Dávid idejében még nem függött össze, hiszen külön volt a templom, és külön volt a királynak a helye, fönt az Úrnak a hegye, azonban a mi életünkben a kettő már egy. A kettő már egy helyen van, a Sion hegye és a templom hegye egymás mellett van, a főpap és a király egy és ugyanaz a világ ura, a messiás. És amikor lépünk egyet tovább az életünkben, akár dátumban, akár eseményben, akár egy új korszak feladataival, mindig-mindig meg kell állnunk. Kicsoda mehet föl? Dávid föltette magának a kérdést. De vajon ez a kérdés számára már megvallása volt, hogy én nem építhetem meg. Tartózkodni tartózkodhatom, hiszen ismerik Dávidnak a bűnbánati zsoltárait, ismerik Dávidnak a hálaadó zsoltárat, ismerik Dávidnak a szóban kimondott zsoltárok élet áldozatait is. Ismerjük, ha valaki nyitott volt Dávid az egész életéről, nyitott volt a zsoltárok által, erről meggyőződhetünk. Igen, azonban a következő kérdés, hogy ki mehet fel a Szent hegyére? Aki. Aki. És talán Dávidnak ez a zsoltára azt is megmutatja, én nem. Én már nem. Azonban a mi életünkben egészen más a helyzet. Számunkra a kegyelem idejében igenis bemehetünk, tartózkodhatunk a templomban, tartózkodhatunk a főpap előtt, akár ezen a napon, ezen az éjszakán, amikor oda megyek, igen, itt szeretném most letenni a bűneimet, itt szeretnék hálát adni, itt szeretnék áldozatot bemutatni. Azért, mert a szándékom tiszta. Azért, mert az életemet átadtam, és azt szeretném, a te igazságod legyen az én életemben. És továbbiakban megvallhatjuk, hogy igen, én voltam az, akit rágalmaztam, aki valakit rágalmazott, én vagyok az, aki kamatra adtam tovább másnak azt, amire szüksége volt. Ez egy szolgálat esetén például nagyon-nagyon előfordulhat, hogy amit Istentől kapsz, adott tovább, és várod, amíg plusz jutalmadat, még hasznot akarsz ebből húzni. Elővehetjük valamennyi felsorolt tiltót, pontosabban nem is tiltó kijelentést, hanem tényszerű kijelentéseket. Az mehet be, aki. és megtehetjük azt az önvizsgálatot, hogy bemehetek én. Valóban Isten igazsága szerint lett megítélve az én igazságom? Valóban önzetlenül mindent leadva úgy megyek a templomba, hogy nem akarok semmi érdemet, hanem egyszerűen csak ott tartózkodni, hogy a főpap által oda kerülhessek abba a helyzetbe, amely az Úrnak a hegye. Olyan jó lenne megérteni ezt a kettősséget, a főpapi és a királyi uralmat, hogy meg kell tennem azt a vizsgálatot egy házasság kezdete előtt. Érdekből teszem? Miért teszem? Egy szolgálat előtt, minden előtt, ami egy hatalom, egy lehetőség Isten akaratából királyá akar tenni, de nem abban az értelemben, hogy a világ ura király, hanem a királynak akarja, hogy te alattvalójaként a királyi akaratot, ami nem más, mint Isten akarata, te képviseld és add tovább a te területeden. Meg kellene vizsgálni, hogy érdemes vagyok-e oda menni, ki mehet föl. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy én felmehetek? Én tartózkodhatom a templomba? Valóban oda mehetek egy ilyen hányavetett úrvacsorával, hogy uram, ez van, az van, aztán megyek tovább, és semmi nem változott. Vagy nem így élünk ilyen felületi tartózkodással, hogy beugrunk, bekukkantunk, és hogy csodálkozunk, hogy nem léphetünk tovább. Nem kapjuk meg Istentől azt a helyet, ahol magát a világ urának a hatalmát képviselve élhetünk. Nem tartózkodhatunk, lakhatunk és élhetünk. Örök lakás és örök élet szintjén. Nem kellene rendeznünk. Nem jó lehetőség minden új előtt, hogy föltegyük a kérdést. Uram, tartózkodhatok én előtted? Mit szólsz hozzá? Hogy én megyek ezért vagy azért a problémámért, és én a másik ember fölött akartam uralkodni és tenkedni. Elvettem tőled a jogköröket, elvettem a világ urától az uralkodás jogát és az ítélkezés jogát. És valóban tényleg utálom a bűnt, nem a bűnest, hanem a bűnt. És tényleg úgy fizetek mindenért, ahogy kell. És tényleg nem akarom más emberekből a hasznot kihúzni. Nem részletezem, hiszen ez a Zsoltár nagyon-nagyon egyszerű, és nagyon tényszerű. Ki mondja azt, ami bennünk van? Igen. Az embernek azt az énjét, amelyik lehetetlenné teszi, hogy rendezett viszonyban élhessünk Istennel, és vallásos módon olykor bekukkantunk a templomba, a sátorba, úgy, ami nyom, azt elkérjük, vagy nagyon nagyon, akkor letesszük, de valójában nem változik az életünk. Valójában nem mehetünk fel az Úrnak a hegyére, ahol az ő uralma működik. Valójában én nem kapjuk meg az Úrnak a hegyén az a királyi jutalmat, a királyi fennhatóságnak minden áldását. Nem vagyunk Krisztus uralma alatt. Nem lehetünk Krisztus uralma alatt, hogyha a főpappal nem találkozhatunk, nem tartózkodunk előtte. Rövidebb ideig, vagy hosszú ideig. És amikor kitartózkodhatik ott a sátorban, bizony legyen figyelmeztető azoknak, akik valamilyen papi munkát végeznek. Az Úr munkájába elhívottak, kiválasztottak szolgálatra. Tényleg tisztán ott dolgozhatnak? Ismerik a ároni papságnak a feladatait, millió feladat van, és ma is vannak munkások. De mennyire, mennyire öncélú, mennyire én célú, mennyire uralkodom, felsőbbrendűséget képviselő állapot ez. És ha elhangzik az, hogy kitartózkodhatik, annak megvan a válasza, nem tartózkodhatik ott. Aki öncélúnak veszi a szolgálatát, aki hasznot húz a másikból, aki a mások fölött uralkodni akar, nem tartózkodhat a szolgálatában, ott, ahol Isten főpapja, maga Jesua hamasúja van. Nem lehet ott. Nem lehet ott. Sokan vannak ott. Akkor viszont te nem lehetsz ott. ahol bármilyen szinten megtalálhatjuk ezeket a tényszerűségeket, ott nekünk semmi közünk nincs, hiszen az nem Istennek, nem a főpapnak a sátora, nem a szentély. Az más Istennek, más templomnak a működését jelzi. Ahol mindez ott van. Nem bonthatjuk le a templomot. Egyedül Jesuálma se volt, aki lebonthatta és újraépíthette a templomot. Nekünk nincs jogkörünk erre. Nekünk az jogkörünk van arra. Megvizsgálni magunkat, és amikor ezek rendezettek bennünk, akkor megtalálni azt a templomot, ami nem más, mint a Messiás uralma, a főpap működése, aki elé mehetünk tisztán, hogy még tisztábbak legyünk, vagy mehetünk bűnösen, de tiszta szándékkal, a megtéréskor, az életátadáskor. Jön a kérdés tehát, ismerünk-e ilyen közösségeket, ilyen templomokat? Hogy ne ismernénk nagyon sokat? Sőt, tudhatunk olyanokról, ahol megáll a szolgálat, mert Isten maga nem megy be oda, ahol az öncélúság működik, ahol az rágalmazás működik, ahol a rokonságnak a szégyenére folyik, hiszen valamilyen testvérek vagyunk. Szégyenére megy a paráznasság, és szégyenére más-más Isten is ott bujkál az érkezők szívében. Jó idő, amikor egy időszak van az ember életében, amikor egy új esemény is kezdődik megállni. És nem csak jó idő, hanem jó lehetőség, sőt szükséges lehetőség, különben nem fog működni. Ha mi vallásos módon fogunk ott lenni a sátorban, akkor ő nem lesz ott. Ő küld ki, vagy ő ott se lesz. Abban az értékményben, amit mi sátornak nevezünk. És ha sátorról beszélünk, akkor a saját életünkre is beszélhetünk. Kilakozhatik, tartózkodhat önmagában. Mert általában magunkon kívül vagyunk. Nagyon sokszor magunkon kívül vagyunk. És tudod, miért vagy pszichésen, olykor sérült, beteg és magadon kívül? Olvasd el a 15. Zsoltárba. Rágalmaztak, rágalmazol, érdekeket keresel, uralkodni akarsz. Te vagy bent. Te vagy bent egyedül, és nincs veled, akinek ott kéne lenni a szívedben. Ezért vagy magadon kívül. Testedben magad nem találod magadat. A testedben vegetálsz. Ennek köszönhető, nincs rendezve az életed. Nincs rendezve az élete, és következménye az, hogy magadon kívül vagy. És aztán omladozik is szépen a sátor, hiszen csak tartózkodunk a mi testi életünkben, a testünkben, meg a tartózkodás helyünk. És Istennek pontosan az a célja és akarata, hogy ne tartózkodtam, lakjál. Lakjál ott fent, az Úrnak a hegyen. Fölötte minden fölött, hiszen hegyen, hegyre akarok vinni téged. Oda fölé, fölé minden földönek, ott előtte, az ő uralma lett végre. De én most kívánom azt, hogy vizsgál magam magadat. És kívánom magamnak is, hogy mindig készen legyek, nem emberek által, hanem a Szent Szellem által a vizsgálatra. És mindig-mindig elmondhassam, Uram, kész vagyok. Kész vagyok megismerni a tégességedet, kész vagyok arra, hogy lenek lesz, ha én akarok uralkodni. Kész vagyok arra, hogy megmutasd, mikor keresem a magam dicsőséget, érdemét, használat és egyedet, mikor tévedek el. És magam is szeretném ezt.
Ez a dávidi bűnvallás, tényszerűség mindig jelen lenne, Uram. Szeretnék bemenni, tartózkodni nálad. Ma éjszaka, bármikor. És ott, hogy úgy készülhessek el, hogy méltó lehessek. Hálaadásra, ne a magam örömét, hanem a te örömödet.
ne a magam boldogságát, hanem Isten boldogságát ismételhessem, erősíthessem meg, hiszen a kettő ugyanaz. Ott állhassak hálaadással, bűnbánattal, de bemehessek hozzád. Ne zárjam be sose az ajtót, mert én magamba zárkóztam.
Ne magamba zárkóztam, és magam királyságát, uralmát akarom megélni, soha nem jött. Legyen mindig nyitott a szívem Isten felé, és Istennek az ajtaja a sátorban.
Mindig nyitva legyen.
A főpap mindig tudjon fogadni. Ezt kívánom, ezt a nyitottságot. Ennek a nyitottságnak egyetlen lehetősége. Igenis, vizsgáld meg magad. Vizsgáld meg, valóban hálaadáson van most ebben, a most lezáruló korszakodban. Vagy hőbörögsz, hogy ilyen volt, olyan volt. Ezt szerettem volna, azt szerettem volna. Valóban hálaadás van a szívünkben. Vagy valóban bűnbánat van, hogy mennyi minden mulasztásom van, hogy nem jöhettem idáig előtted, mert én úgy gondoltam, úgy akartam. Minden új előtt jó lenne megvizsgálni önmagunkat. Nem magunk marcangolása, nem önvádról szólok, nagyon egyszerű dolgokról. Élem-e az emberekkel azt a viszonyt, hogy egyedül Isten az Úr és Jeshua Hamasia, az Úrnak a birtokosa mindenben. Hogy sokszor elmondjuk. Hol van az, hogy én saját magam akarok valamit? Ezen az uralmon túl kívül, miáltal egy másik Isten uralmát akarom megősíteni. Önistenit és azon túl van ám valaki, az önistenésen pircsen kívül, hiszen a bálványimádás az a sátánnak a jelenlétét mondja. Kívánom tehát, hogy vizsgáld meg magad. Kívánom tehát, hogy Isten igazsága helyett ne működjön a saját igazságod. Így nem lesz rágalmazás, nem lesz haszonkeresés, és nem lesz a többi sem. Ha csak Isten igazságát szereted és a szívedben van, akkor valóban
utálod a bűnt. Valóban egyenes vagy, és nem
kétértelmű. Nem vagy kezdet, és ami legfontosabb abban is, minden új kezdet érte. Nagyon szép ígéret. Aminek részes lehetsz, birtokos lehetsz, akik pedig mind ebben járnak, és nem ebben, azok nem rendülnek meg. Koromban minden nappal nagyobb támadások, nagyobb jelek és titkok
derülnek ki. Nagyobb
negatív csodák történnek előttem. Dühöng a sátán valóban. De van egy ígéret. Aki bemegy és tartózkodik, ott a sátorban, ott a templomban, folyik az áldozatokkal együtt a hív élete. És akinek az életében az Úr hegyén van a helye, és mindenben az irányira uralkodik, az sohasem rendülnek. Megrendítő dolgok mindig vannak. Személyesen bármilyen válság, egy haláleset, bármi. A világban ezt már nagyban is láthatjuk. Rendülnek egyre inkább inok ennek a világnak már az alapjai. De aki bemegy a sátorba, és aki lakozik ott az Úrnak a helyén,
soha-soha nem rendül meg.
Miért? Hanem maga a Dávid igazságára is Isten tudja.